Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Ámosz próféta könyvében a 6. fejezet első 7 versében a következőképpen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gátba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e határuk a ti határotoknál? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, van-e közöttünk gondtalan ember? Nem nagyon jelentkeznek a testvérek, hogy gondtalanok lennének. És hát gyanítom, hogy mindannyiunknak van valami gondja, baja. Vagy egészségügyi, vagy magunkkal van más problémánk, vagy másokkal, vagy a szeretteinkért aggódunk, vagy a körülmények miatt aggodalmaskodunk, vagy vannak gondjaink, problémánk. Nem vagyunk gondtalanok. De szeretnénk gondtalan emberek lenni, nem? Hogy ne legyen az embernek gondja. De mitől várjuk ezt? Hogy gondtalanok legyünk, vagy hogy nyugalmunk legyen. Ugye őszintén belegondolunk, milyen helyzetben éreznénk úgy, hogy hú, ez nagyon jó. Mostan gondtalan vagyok, mostan nyugodt vagyok. Most úgy minden rendben van. És hát sokszor hallottam már azt, hogy ha lenne sok pénzem akkor, és akkor mondják, hogy hát akkor megvenném ezt, megvenném azt is, beszerezném, elmennék arra a helyre, és akkor milyen jó lenne. Ugye hát van ez az ének, hogy ha én gazdag lennék, jagad iga, és akkor ott is ebben az énekben ott van, hogy dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. A pénztől várják sokan. És hát sokan így is vannak, hogy nézik a tehetős embereknek az életét, már amennyit ugye abból mutatnak ők, és irigykednek, és azt mondják, hogy hú, milyen jó nekik. Milyen jó lenne, hogyha én is gazdag lehetnék, milyen jó lenne, hogyha ha ilyen életem lehetne. És közben meg, miközben lehet, hogy nekünk is vannak ilyen gondolataink, még hogyha csak úgy rejtetten is, vagy észre se vesszük, hogy mitől várnánk mi a gondtalanságon. Sokszor nem vesszük észre azt, hogy milyen jó dolgunk van egyébként. Mert amikor a világban ugye azt halljuk, hogy minden tizedik ember éhezik, akkor megállapíthatjuk, hogy nekünk nagyon jó dolgunk van, hogyha van mit enni. És persze mondhatják erre azt, hogy na jó, ez nem a legjobb stratégia, hogy nézni a rosszabb helyzetben lévőt, és akkor azt mondani, hogy na jó, ehhez képest nekem jó a helyzet, mert nem vigasztalja az embert az, hogy na, másiknak rosszabb, mint nekem, attól még nekem nem biztos, hogy jobb lesz, de érdemes így körültekinteni, hogy, hogy egyébként mi a helyzet a világban, és én milyen helyzetben vagyok. És jó dolgunk van nekünk, hogy a világnak erre a részére születtünk. És persze most itt van a háború, meg ennek a következményei, meg a válság, meg stb. Nem is sorolom ezeket. De még így is azt mondhatjuk, hogy hát jó dolgunk van nekünk. Relatív jólétben élünk. Mert ez sokszor elénk került már az utóbbi időben is, de most aztán élesen ebbe belegondolhatunk, hogy mennyit pazaroltunk mi az elmúlt időszakban. Most úgy jobban odafigyelünk arra, hogy ne pazaroljunk annyit. Még talán soha a történelmünkben nem dobtak ki annyi élelmiszert, mint ebben az utóbbi időszakban. Soha nem volt annyi elhízott ember Magyarországon, mint amennyi mostanában van. Az egész világon egyébként azt mondják, hogy a negyedik helyen vagyunk ezen a téren, a társadalomhoz mérten. Soha ennyi pénzt nem pazaroltunk talán a történelmünk során. És persze tudjuk, hogy vannak nagyon nyomorult és nehéz helyzetek. De akkor is, hogyha belegondolunk, hogy most mi miatt panaszkodunk, régen lehet, hogy azt mondták volna, hogy ha én így élhetnék, meg ilyen körülmények között lehetnék. És veszedelmes dolog tud lenni egyébként a jólét. Amire úgy vágyakozunk, hogy gondtalanok legyünk, amiben egyébként benne is voltunk, benne is vagyunk. Ez a relatív jólét, relatív mondom, mert hát mihez képest, vagy hogyan. De veszedelmes dolog tud lenni ez a jólét, mert azt mondta egyszer valaki, hogy az úgy hat ránk, mint a narkotikum. Tehát mint a drog. Az embernek a lelkét szépen elaltatja. És hamis biztonság érzetnek a birtokába kerül, ebbe a csapdába kerül, hogy azt gondolja, hogy olyan, úgy megvan az, amire szükségem van, meg úgy elérhetem azt, amire szükségem van. Persze vágynék még többre, meg nem vagyok elégedett, de hogy elintézhetek dolgokat, és úgy biztonságban van az életem. És olyan döbbenetes egyébként, hogy így az ilyen jóléti társadalomban azt gondoljuk, hogy hát mindent majd megoldanak nekünk. Talán emlékeznek a testvérek, amikor volt ez a márciusban leesett az a nagy hó, március 15-én. És hát hiába voltak a figyelmeztetések, az emberek elindultak, és azt mondták, hogy olyan megyünk, hát majd csak megoldódik. És akkor ott álltak az emberek az autópályán, befagyva az autókban, és hát jöttek a panaszkodások, hogy hát hogy nem tudják ezt megoldani? Miért nem jönnek helikopterek? Miért nem intézkednek? Tehát ezt várna az ember, hogy minden helyzetből valamilyen megoldás majd születik, mert van erre lehetőség. Veszedelmes tud lenni a jólét, mert egyrészt ugye erre vágyakozik az ember, és hogy habban vagy, akkor még jobbra vágyakozik, és egyébként pedig elaltatja az ember lelkét. És azt látjuk itt Isten népe életében, a szétszakadt Izraelnek az életében, hogy ott van az északi ország rész, Izrael, akit itt Samáriaként emleget Ámosz próféta, és ott van a déli ország rész, akikre Sionként utal, és azt látjuk, hogy gondtalan az életük. Vagy legalábbis egy rétegnek, egy elit rétegnek gondtalan az élete. És azt hitték, hogy hát minket nem érhet baj, minket nem érhet gond. És azt gondolták, hogy rendben van az Istennel való kapcsolatuk is. Pedig Látjuk, hogy bálványokat imádnak. Látjuk azt, hogy Isten azt állapította meg, főleg az északi ország részről, ott az összes királyról, hogy azt tették, amit rossznak lát az Úr. Sőt, meg azt gondolták, hogy minden rendben van velünk, az Istennek tetsző a mi életünk, és miért is gondolhatták ezt? Mert ebben a jólétben voltak. Legalábbis az az elit réteg. És azt gondolták, hogy hát az Isten megáldott bennünket. Itt van mindez a jó, hát akkor biztos, hogy Istennek tetsző életet élünk, mert ha nem az Istennek tetsző életet élnénk, akkor nem lenne ez a jólét. Látjuk, hogy milyen veszedelmes tud ez lenni. Megzavarta ezt a népet is a jólét. És megerősítette őket abban, hogy jó úton járunk. Haladhatunk így tovább, mert itt van az Isten közöttünk. Isten áldásának tekintették az anyagi javakat, és hát egyébként ezt olvassuk is az igében, hogy vannak ilyen ígéretek Izrael népe életére, hogy ha ő rá figyelnek, akkor ő megáldja őket, és föl vannak sorolva ilyen földi, testi jók is, amiért hálásat lehettek volna egyébként Istennek, amikor ezt tapasztalták, de közben megfeledkeztek az élő Istenről. Közben már az anyagiakra kezdtek el fókuszálni, és azzal telt meg a szívük. Nem az élő Isten szavával, igéjével, nem arra vágyakoztak, hanem arra, hogy a földi dolgokkal tömjék meg az ő testüket és lelküket. Gondtalanok voltak, de azt mondja rájuk a próféta, hogy jaj, a gondtalanoknak. Mert ez nem az a nyugalom, nem az a békesség, ami az Istentől van, hanem ez a hamis biztonságérzés. És úgy utal itt rájuk, mint a legkiválóbb népre, a legkiválóbb népnek az előkelőire. És hát tényleg ott lehetett a nép életében a tudat, hogy hát minket az Isten választott. Mózes is írja a törvényben, hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az Úr, valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Ez Mózes 5. könyvének a 7. fejezetében olvasható. Csak aztán ez a nép, minthogy elfelejtette volna, hogy ez az ige szakasz így folytatódik, hogy nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. És megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. És itt is mondja a próféta, hogy nézzetek szét, nézzétek meg ezeket a városokat, környező országokat, tekintsétek meg. Azt gondoljátok, hogy ti különbek vagytok? Azt gondoljátok, hogy ti hatalmasabbak vagytok? És azt gondoljátok, hogy veletek nem történhet meg az, ami ezekkel a városokkal? Hogy leigázták őket, hogy pusztulás érte őket a büszkeségük, a gőgük miatt. És miért gondoljuk sokszor mi is, hogy hát bennünket nem érhet az, ami a másik embert? Vagy miért gondoljuk azt, hogy következmények nélkül maradhatnak a bűneink? Hogy messze a veszedelem napja, ahogyan itt is gondolkodott Izrael népe. És hát erre indít az Úr most bennünket is, hogy nézzünk körül. Akár országként is, hogyha a körbe nézünk, és látjuk, hogy mi van keleten, vagy mi van nyugaton. Látjuk, hogy nyugaton nagyobb a jólét, magasabb az életszínvonal, és ugye hát sokszor e felé vágyakozunk, de azt is látjuk, hogy milyen erkölcsi romlás is jelentkezik. Aztán keletre nézünk, ott meg látjuk a háborút, és valahogy azt gondoljuk, hogy hát minket ez nem érhet. És persze vannak különbségek, mert NATO ország vagyunk, meg stb. De úgy vagyunk vele, mintha mi élhetnénk nyugodtan az életünket úgy, ahogy nem lesznek ennek következményei. És az egyéni életünkben is jöhet ez, hogy azt gondoljuk, hogy elmehetünk bizonyos határokig, meg akár túl is, hogyha nem mutatkozik meg annak a következménye. És látjuk, hogy Izrael népe is ezt tette. Jólét volt, nem jött rögtön az Isten ítélete, viszont jöttek a próféták, és hirdették, hogy ez nem lesz jó. Térjetek meg a bálványoktól, forduljatok az élő Istenhez. De nem törődtek ezzel. Miért? Mert nem volt következmény. És addig, amíg nem volt következmény, addig azt gondolták, hogy ez jó út. Haladhatunk tovább. És ha belegondolunk, hogy ez mennyire álságos dolog. Ilyen egy szeretett kapcsolata az élő Istennel. Hogy addig elmegyek, amíg nincs következmény, amíg nincs ítélet, addig szembe is megyek akár az ő akaratával, de amint jön, akkor már esetleg igazodok meg, akkor megpróbálok visszább lépni. Tegnap is olvashattuk az útmutatóban, hogy akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat, akik csak heverésznek, mint seprején a bor, és azt gondolják magukban, nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Tehát valahogy így volt Izrael. Nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat, mintha nem lenne hatalma. Mintha nem szólna bele az ember életébe. Mintha nem ő lenne az élő Isten, aki megalkotta ezt a világot, és akihez igazítanunk kellene a mi életünket. És közben abban ringatták magukat, hogy ők az Isten népe és a helyükön vannak. Hát esetleg külsőségekben. De az északi ország rész Izrael még csak külsőségekben sem. Mert ugye amikor elszakadt az északi ország rész a déli ország résztől, akkor délen maradt a templom, a jeruzsálemi templom, és az északiak Jeroboám király vezetésével azért, hogy ne jöjjön le a nép a templomhoz Istent imádni, ezért oltárokat épített. Többek között Bételben is, ahol hirdette, hogy Ámosz és az igét. És ott is volt egy oltár, és az a döbbenetes, hogy egy aranyborjút készítetett mellé. Elképesztő, hogy az ember hova tud jutni. Egyiptom után Izrael királya aranyborjúkat készített, és azt mondja, hogy na, így kell az Isten tisztelni. Még csak külsőségekben sem tudták az Isten tisztelni, és mégis abban ringatták magukat, hogy ők jó helyen vannak. Tragédia ez, amikor az ember azt hiszi, hogy hisz. Amikor azt gondolja, hogy jó kapcsolatban, jó állapotban van az Úrral, és közben pedig elveszett. És itt is mondja, hogy hát pengetitek a lantot, mint Dávid, de igazából az ő énekük az hamis volt. És nem a szó fizikai értelmében, mert lehet, hogy az csodálatosan zengett, de a szívükből hamis volt az az ének. Mert lehet, hogy ők is énekelték a 23. Zsoltár, Dávid Zsoltárát, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És énekelték, hogy asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, és közben pedig Ámosznak azt kellett itt mondani nekik, hogy kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. És ez be is következett. Ámos szolgálata után körülbelül 30 évvel jöttek az asszírok, és leigázták az északi ország részt. Az Úr pedig figyelmeztette őket. Megállhattak volna, megtérhettek volna. És mi is kapjuk a figyelmeztetéseket az Úrtól folyamatosan. Egész Európa, az országunk is, személyesen is kapjuk. A körülményeken keresztül is figyelmeztet az Úr, az ő igéjén keresztül is figyelmeztet az Úr, hogy nem mehet minden úgy, ahogy eddig. Főleg nem a bűneinkben, nem maradhatunk meg. Szabadulnunk kell azoktól, mert azok tönkreteszik az életünket. Még ha nem is mutatkozik meg annyira a külsőségekben, a körülményekben, még így a válságban sem, hogy baj van. Akkor is nagy baj van, hogyha én ott belül nem rendezem az Úrral a kapcsolatomat. Mert itt nem pusztán a földiekről van szó. Arról, hogy itt milyen kényelemben vagy, vagy éppen nem annyira kényelmesen élem a hétköznapjaimat, a mindennapjaimat, hanem örök élet kérdéséről van itt szó. Hogy hol fogom tölteni az örökké valóságot. És hogyha Isten nélkül élek be kényelmes életet, akkor abba belepusztulok. Az a kárhozat. És hogyha Istennel élek, akár kényelmesebb, akár nagyon nehéz körülmények között, akkor annak a vége az örök élet. És lehet az Úrhoz fordulni. Először vagy újra, lehet megtérni hozzá, és aztán pedig lehet odafordulni a másik ember felé is. Hogy észrevegyem a másiknak a szükségét. Akár testi téren, akár lelki téren. És az óriási kiváltság, hogy az Úr szól hozzánk. És óriási kiváltság, hogyha már az Úrhoz tartozhatunk. Hogyha már megtérhettünk őhozzá, hogyha már befogadhattuk őt. Hogyha Isten népéhez tartozhatom. Óriási kiváltság ez. De nehogy azt higgyem, hogy azért, mert én már őhozzá tartozhatom, már sok minden más is alanyi jogon jár nekem. Akárhogy élek, akármit mondok, akármit teszek, azért, mert annak idején én befogadtam őt, akkor már járnak bizonyos dolgok nekem. És sokszor olyan dolgokat kérünk számon Istentől, vagy kérünk tőle, hogy miért nem adja ezt meg, vagy miért nem úgy adja, ahogyan gondolnám, amiket ő egyébként nem ígért. Sokszor ilyenek miatt csalódunk, meg vádaskodunk, amit az Úr nem is ígért nekünk. Viszont jöhetünk az Úrhoz a bűneinkkel, a terheinkkel, és hát mivel nem vagyunk gondtalan emberek, jöhetünk a gondjainkkal. Ugye mondja az ige, hogy minden gondotokat ő rá vessétek. És neki gondja van rátok. Milyen óriási dolog ez, hogy törődik velünk az élő Isten. Hogy tudja azt, hogy miben vagyunk, testi nyomorúságban, vagy lelki nyomorúságban, és szeretne megerősíteni bennünket. Hogyha el kell hordoznunk ezeket a nehézségeket, akkor abban, hogy legyen hozzá erőnk. Hogyha valamitől meg szeretne szabadítani, akkor le tudja venni vállunkról azt a terhet. Tudja azt, hogy mire van szükségünk. Ő nem feledkezett meg rólunk, nehogy mi elfeledkezzünk ő róla. Vagy nehogy elfelejtsük azt, hogy ő nem feledkezett meg mi rólunk. És lehet, hogy ez egy kicsit furcsán hangzik, de nyugodjunk meg abban, hogy amíg itt a Földön élünk, addig nem lesz gondtalan életünk. Addig szembesülni fogunk gondokkal, problémákkal, bajokkal. Ha más nem, az lesz ott előttünk, hogy ott vannak mellettünk emberek, akik még nem az övéi. És ez kell, hogy nyugtalanítson bennünket, hogy mit tehetek én azért, hogy ő megismerhesse az Urat. Kell, hogy ez zavarjon engem, hogy ők még nélküle vannak. És kell, hogy ezzel az Úrhoz menjek, hogy nála zörgessek, hogy kérjem őt, hogy ezek az emberek is az övéi lehessenek. Amíg itt a Földön élünk, addig tehát lesznek gondjaink, de nem mindegy, hogy ezek a bűneink miatt vannak rajtunk, és nyomnak agyon bennünket, vagy pedig azt a terhet, azt a gondot vesszük fel, amit az Úr bíz ránk, amiben szolgálatunk van a másik ember felé. Aztán majd lesz olyan, hogy teljesen gondtalanok leszünk. Majd ott a mennyek országában, ott a teljes békességet és nyugalmat megtapasztalhatjuk. Hát ebbe úgy még bele se tudunk igazán gondolni. Ennek egy-egy kis szikráját, egy-egy kis pici részét tapasztalhatjuk itt meg, amikor az Isten igéje szól, amikor az ő jelenlétében lehetünk, de ott majd kiteljesedik. És ott majd átélhetjük azt, hogy ő tölt be mindent mindenekben, és ott dicsőíthetjük őt örökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket, és látod azt, hogy vágyakozunk a gondtalanságra, de sokszor nem jó úton. Szeretnénk csak itt a földi létben, kényelemben, biztonságban lenni, és megfeledkezünk arról, hogy nekünk küldetésünk van. És arról, hogy a mi igazi biztonságunk, nyugalmunk, békességünk te benned van, Urunk. És köszönjük, hogy szolgálatot bízol ránk. Add, Urunk, hogy ezt fel tudjuk vállalni. Add, Urunk, hogy téged tudjunk ebben követni. Add, Urunk, hogy ne vegyünk fel olyan terheket, amelyeket te nem akarsz ránk tenni. De add, Urunk, hogy tudjuk azt vállalni, még ha nehéz is, ami tőled való. És köszönjük neked, Urunk, hogy olyan ígéretet adtál nekünk, amely minden földi dolgot fölülmúl, hogy ott a mennyek országában, az örökké valóságban veled lehetünk. És ott megtapasztalhatjuk azt a békességet, amely mindent felülhalad. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy most is adsz ebből ízelítőt nekünk alkalomról alkalomra, amikor úgy igazán elcsendesedhetünk előtted, amikor rád figyelhetünk, és amikor a te igéd, a te lelked töltheti be a mi gondolatainkat, szívünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetünk most is a te színed előtt, és így kérhetünk azért, hogy te cselekedj bennünk és körülöttünk. Amen.